napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra kész műsorban tájékoztatást nyújtunk a Boncidei Bánfi kastéllyal kapcsolatos bemutató vándorkiállítás brüsszeli fogadtatásáról, arról, hogy miként kezdődött el a Szent László út kiépítése egyelőre Románia és Magyarország között. Tájékoztatni fogunk az RMDS nőszervezete által a hétvége folyamán tartott első regionális képzés lényegéről és konklúzióiról. Beszámolunk arról, hogy miként kezdődött el Kolozsvár főterén az átépítési munkálat sorozat, valamint arról is informálunk, hogy miként ünnepelik meg csütörtökön délután Kolozsvár főterén Mátyás király 574. születésnapját a Kolozs megyei RMDS szervezésében. A mai beszélgetés végén két közvetlenül személyét érintő kérdésre is nyíltan válaszol a mai meghívott, aki nem más, mint Hegedűs Csilla, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, egyben a nőszervezet alelnöke, és akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban, kezét csókolom.
Szép napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
A hónap elején Brüsszelben járt, ugyanis fontos esemény zajlott le, mégpedig nemzetközi kulturális együttműködés szempontjából. Kérném, hogy tájékoztassa a tisztelt hallgatókat, hogy egészen pontosan miről is van szó.
A Transzilvánia Trust alapítvány munkatársai voltak Brüsszelben. Sajnos én nem jutottam el, mert reggel nem szállt fel a repülő Kolozsváról. Azonban egy nagyon fontos kiállításra került sor az Európai Parlamentben, Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő meghívására. Ugye azt tudjuk, hogy a Boncidei Bánfi kastély felújítására a román állam 14 éve egy fittinget sem adott, erről már sokszor beszéltünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is. Azonban az alapítvány, a Transzilvánia Trust alapítvány, aki feladatául tűzte ki a kastély felújítását, élettel való megtöltését, az 10 éve pályázik már sikeresen az Európai Unió kultúra keretprogramjában különböző kulturális és oktatási programok támogatására. Nos, egy ilyen program eredményeit mutatták be Brüsszelben, az Európai Parlamentben, ahol ismét, hogy úgy mondjam, piacvezetőként az alapítvány a Romos Kastélyban egy művészetek és mesterségek központját hozta létre a főépület egy részében. Tette mindezt spanyolországi, franciaországi és magyarországi partnereivel közösen, és ezzel kapcsolatban hangzott el az a vélemény az európai parlamenti képviselők részéről, hogy ez a projekt, ez tulajdonképpen egy kiváló példa szerte Európában, hiszen bizonyos épületeket természetesen sajnos mind kisebb és kisebb számban az állam felújít, de mások esetében, és ez egy nagyon fontos következtetés az erdélyi magyar műemlékek számára is, nem kerül megfelelő anyagi támogatás arra, hogy ezeket az épületeket felújítsák. És akkor, ha úgy tetszik, alternatív megoldásokat kell keresni, innovatív megoldásokat kell keresni, és a kultúra keretprogram erre mindenképpen egy megfelelő támogatási forrás. Tehát arról szólt a kiállítás, hogy hogyan lehet a műemlékeket úgy megtölteni élettel, hogy ne álljon mögötte sem a román államkassza, sem pedig az európai uniós felújító támogatások.
Tetszik látni, hogy milyen a sajtó, mert hogy, mint említette, nem jutott el erre a magasrangú találkozóra, viszont a sajtó az le is hozta az önbeszédét, amit a helyszínen tartott. Úgyhogy ez érdekes dolog mindenképpen, de igen, azt hiszem, nagyon, hogy a cél az azért mégiscsak nemes. Mennyiben segíti a kastélyok, az erdélyi kastélyoknak a jövőjét, illetően az a programsorozat, amely imárom egyre szélesebb körben zajlik tájainkon, és itt a kastélyfesztiválokra gondolok. Például a legújabb helyszín az szeptember elején a gernyeszegi Teleki kastély lesz. Ugyebár a boncidai Bánfi kastélyban is már évek óta zajlik az Electric Castle rendezvénysorozat, fesztiválsorozat, amely jó néhány éve már túllépte Románia határait hír szempontjából, olyannyira, hogy most már külön vonatjáratot is biztosítanak annak érdekében, hogy eljussanak a résztvevők erre a helyszínre, és ha jól tudom, akkor idén még nagyobb szabású lesz ez a rendezvénysorozat.
Számomra a kastélyfesztiválok léte, szervezése, ez egy hihetetlenül fontos jel. Azért, mert ennél jobban semmi nem bizonyítja azt, hogy ezeket az épületeket ma, a 21. században is tudjuk használni, hogy a társadalomnak igénye van arra, hogy ezek a kastélyok létezzenek, és ugyanakkor nagy bátorságra is a tanúbizonyságot, hiszen ha az embereket megkérdezzük, akkor csak általában azt mondják, hogy hát múzeumok kell benne működjenek, klasszikus zenekoncertek legyenek, és egyáltalán nem merjünk ilyen nagyon bátor módon hozzáállni az örökségünk hasznosításához. Én pedig azt mondom, a boncidai példából kiindulva, hogy hihetetlenül fontos, hogy tágítsuk a határait annak, hogy mire használjuk az épített örökségünket. Biztos vagyok benne, hogy a gernyeszegi kastély esetében is egy csomó olyan embert fog oda vonzani a koncertsorozat vagy a fesztivál, akik normálé vájzni nem mennek el egy kastélyt megnézni. Boncidán minden nap, amíg az Electric Castle tart, és máskor is, de most az Electric Castle-ről beszélünk, minden nap több vezetett séta van, amin 100-120 fiatal vesz részt mindenik sétán. Tehát ezek az emberek megismerik az épített örökségünket, ezek az emberek megismerik a problémákat, amivel mi küzdködünk, és azáltal, hogy ott vannak a fesztiválon, egyben támogatóivá válnak a kastély felújításának. És egyáltalán megismerik azt a tényt, hogy ezek az épületek gyönyörűek, és valamit kell kezdenünk velük. Tehát együtt gondolkodásra serkentenek. Tehát én nagyon örvendek neki, és természetesen, ha egy mód van rá, akkor el is fogok menni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
Gondolom, hogy aktív résztvevője lesz annak a nagyszabású programsorozatnak, amelyet az RMDS ügyvezető elnöksége, az iskola alapítványa közösen indított az év elején. Természetesen, hogy a Szent László út kiépítéséről van szó. Nos, erről is kérnék szépen néhány információt, mert hát amúgy Szent László évét üljük 2017-ben.
Így van, nagyon-nagyon régóta keresünk egy olyan személyiséget, egy olyan apropót, ami bennünket, kárpát-medencei magyarokat összeköt. Természetesen a célunk az az, hogy minél jobban megismertetni az erdélyi magyar értékeket, és tenni ezt a kulturális turizmus segítségével. A Szent László út, aminek ez tulajdonképpen a munkacíme, hiszen előfordulhat, hogy a Lovak király útja lesz végül a megnevezés, az egy apropót ad arra, hogy a turistákat odavonzuk azokra a településekre, amelyeknek valamilyen köze van Szent Lászlóhoz. Ugye különösen a Székelyföldön, Margita megyében, Háromszéken hihetetlenül szép és értékes Szent László falképek vannak a jó néhány templomban. Emellett ugye vannak a Szent László nevű települések is, Maros megyében is van két ilyen, és vannak a mondavilághoz kapcsolódó helyszínek, például a Tordai hasadék, ahol ugye a király volt, a Szent László a monda szerint volt az, aki létrehozta, megteremtette a Tordai hasadékot. És hogy egy másik példával éljek, ugye ott van Nagyvárad, Szent László városa, ahol csodálatos régészeti emlékek kötődnek a Lovak királyhoz. 44 helyszínnel indul el ez az út, Ebből 32 Erdélyben és 12 Észak-Magyarországon van. El kell mondanom azt is, hogy a bőség zavarával küzdünk, mert nagyon sokan jelentkeztek, amióta elindítottuk ezt az utat, a munkát tulajdonképpen ezen az úton, és mindenkit megnyugtatok, hogy ez csak az első lépés. Reményeink szerint ezt ki fogjuk terjeszteni Erdélyben is, és szerte a Kárpát-medencében, de ugyanakkor arra kérem azokat, akik különböző Szent Lászlóval kapcsolatos értékekről tudnak, hogy nyugodtan írjanak nekem e-mailt, vagy írjanak a Facebookon, vagy hívjanak telefonon, mert nagyon hálásak vagyunk minden információért. Na most, a jelenlegi támogatásnak köszönhetően meg fog jelenni minden helyszínen egy-egy kiadvány, minden helyszínen kapcsolatban egy-egy kiadvány, ahol nem csak a múlt értékeit mutatjuk be, hanem azt is, hogy ma miért érdekes az a település. Tehát hol sütik a legfinomabb fánkot, hol lehet a legjobb szilvapálinkát megvenni, melyek azok a természeti értékek, amelyeket ugyancsak érdemes meglátogatni, tehát igyekszünk egy igazi rendes turistautat felépíteni. Emellett lesz egy interaktív honlap, ami nagyon-nagyon mobiltelefonbarát, okostelefonbarát is lesz, és természetesen különböző rendezvényeket is szervezünk ezen az úton. Na most, ha még kapunk támogatást, amiben nagyon-nagyon reménykedünk, akkor szeretnénk kiterjeszteni, úgy, ahogy mondtam, bővíteni Erdélyben, de kiterjeszteni teljes Magyarországra, a Felvidékre, Kárpátaljára, de a Vajdaságban is vannak ilyen értékeink, sőt, Szlovéniában is. Tehát a jó Szent Lászlóval kapcsolatban az, hogy tulajdonképpen megjelenik a teljes Kárpát-medencében, és ezáltal össze tudjuk kötni azokat a településeket, ahol ma is élnek magyar emberek.
Tehát akkor 44 településsel indul ez a program, de az nem azt jelenti, hogy itt le is zárul, ha jól értem.
Jaj, sőt, ez az első lépés, csak valahonnan el kellett indulnunk.
Bízunk benne, hogy nagy sikere lesz. Van itt egy másik fontos esemény, és most már közeledünk napjainkhoz. A hétvégén tartotta az RMDS nőszervezete Torda Szent Lászlón az első regionális képzését. Az RMDS nőszervezete igen aktív szervezet, ezt most már jól tudjuk. Lesz-e folytatása, és milyen tapasztalatokkal zárult ez a rendezvény immárom az első alkalommal?
Nagyon régóta tervezzük azt, hogy találkozzunk, hogy szervezzünk egy ilyen találkozót, egy ilyen beszélgetést, hiszen a legnagyobb örömünkre 2016-ban több nő került be a helyi önkormányzatokba, mint ahányan azelőtt voltak. Nem sokkal több, de azért több hölgy. És akkor az volt az elképzelésünk, hogy segítünk ezeknek a hölgyeknek, mert egyszerűen ebben az országban a törvények gumiból vannak, mindenki mindent belemagyarázhat, és annak az ellenkezőjét is, és úgy éreztük, és ez volt a hölgyek kérdése, hogy segítsünk nekik eligazodni a törvények lehetetlenül bonyolult szövevényében, hogy megfelelően tudják elvégezni azt a munkát, amire vállalkoztak, konkrétan azt, hogy az erdélyi magyar emberek érdekeit képviselik, és értük dolgoznak, nekik szolgálnak. Ez a kifejezés hangzott el a hétvégén, ez számomra nagyon érdekes és nagyon jól eső dolog volt. Na most, megkértük Horváth Annát, aki ugye Kolozsvár alpolgármestere még mindig, illetve Ilyes Gyulát, aki az RMDS-nek az önkormányzatokért felelős alelnöke volt, most Vetés község polgármestere, hogy segítsenek, válaszoljanak a hölgyek kérdéseire. Emellett nyilván felkértük Forró Gyöngyvért, aki kommunikációs szakértő, hogy segítsen a hölgyeknek abban, hogy mind jobban és jobban tudjanak kommunikálni. És emellett szóba került, meghívtuk természetesen Porcsalmi Bálintot is, aki az RMDS új ügyvezető elnöke, hogy mondja el nekünk, hogy mit vár el a nőszervezettől. És számomra ez a beszélgetés például nagyon érdekes volt, mert Bálint arra kért bennünket, hogy vállaljunk fel olyan témákat is, amelyek eddig nem voltak a közbeszédnek a tárgya, és ilyen ugye a nők elleni erőszak elleni kampány, elleni mozgalom, Ne felejtsük el azt, hogy az idén van a nők elleni erőszak megállításának, ha úgy tetszik, az éve, és mi a nőszervezet országos elnöksége úgy döntöttünk, hogy ebben nagyon komoly szerepet vállalunk, és egy olyan kampányt, egy olyan éves tevékenységi tervet dolgozunk ki. Csép Andrea, ugye Maros megyei képviselő vezetésével, ha úgy tetszik, ami tulajdonképpen fontos előrelépést teremtene ebben a nagyon-nagyon-nagyon nehéz és az erdélyi magyar közösséget is érintő kérdésben. Van egy felmérése az Európai Alapjogi Bizottságnak, ez az EU egyik intézménye, amiből kiderül az, hogy Romániában minden negyedik, vagy ha jobban számolunk, minden harmadik nő az élete során szexuális vagy fizikai bántalmazásban részesült. Ez egy rettenetes szám. Ha ezt lefordítjuk az erdélyi magyar közösségre, akkor egyszerűen megijedünk, hogy mekkora számokról beszélünk. Az RMDS nőszervezete pedig azt tűzte ki céljául, hogy egy tudatosítsa ezt a problémát az erdélyi magyar közösségben, tegye ezt úgy, hogy legalább a következő generáció úgy nőjön fel, hogy számára ez egy elképzelhetetlen dolog legyen, tehát nagyon határozott nemet mondjon mindenféle bántalmazásra, illetve az ezzel párhuzamos célunk, tehát nem a második célunk, hiszen ez azt hiszem, hogy még fontosabb, mint az első, amiről beszéltem, az, hogy változtassunk a törvényeken. Tudniillik, jelenleg egyáltalán nem elég határozott Romániának a törvénykezése ezzel az üggyel kapcsolatban, és csak egyetlen egy példát mondok, abban a pillanatban, amikor megtörténik a baj, szép magyar szóval egy nőt inzultálnak, abban az esetben 72 órája van a bíróságnak arra, hogy eltiltsa a bántalmazó felet a hölgytől. Mi azt szeretnénk, ha azonnal megtörténne ez az eltiltás. Emellett az eltiltáson túl nagyon fontos az, hogy végre az állam, a kormány vegye komolyan ezt a problémát. Nem elég az, hogy eltiltjuk a bántalmazót, hanem arra is szükség van, hogy ezek a hölgyek, ha akarnak, ki tudjanak szabadulni ebből a környezetből, és olyan védett házakban tudjanak élni hosszabb, rövidebb ideig, akár a gyermekeikkel együtt, ahol megteremtik számukra a felépülés lehetőségét. És itt most nem csak a fizikai felépülésről, hanem a lelki felépülésről is beszélünk, a szociális felépülésről is beszélünk. Tehát nagyon sok esetben más munkahelyre van szükségük, ha úgy tetszik, akár más településre is költöznének azért, hogy kiszabaduljanak ebből a szörnyű környezetből.
Sajnos a Székelyföldön is nagyon jellemző ez a sajnálatos esemény sorozat. De már most ez a közép-erdélyi szervezetnek volt a rendezvénye. Kiterjesztik-e Székelyföldre is ezt?
Természetesen, a legnagyobb örömünkre Székelyföldön már volt ilyen képzés, azonban márciusban újra szerveznek ilyet, és következik az is, hogy a párciumi női önkormányzati képviselők is találkozzanak, hiszen amit a hölgyek a legjobban hétvégén az, hogy egymással meg tudták beszélni a problémáikat, meg tudták beszélni, hogy ki hogy oldja meg a gondokat, és emellett akár ilyen eset kérdésekben, mint a nők elleni erőszak megfékezése, vagy pedig akár a bejegyzett élettársi kapcsolat kérdése, közös véleményre tudtak jutni, illetve terveket tudtak kidolgozni. Nagyon érdekes ez a dolog, nagy öröm volt nekik egymással találkozni, bíznak egymásban, és én azt hiszem, hogy egy olyan hálózat fog kialakulni, amely élő kapcsolatot teremt tulajdonképpen ezek között, a nők között.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Hegedűs Csilla, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, és egyben az RMDS nőszervezetének is alelnöke. A beszélgetés második részében imárom napjaink eseményeit tekintsük át. Mennyire ad aggodalomra okot az, hogy tegnap délelőtt elkezdődött Kolozsvár főterének átépítése, mire kell odafigyelni, és mennyire jelenthet ez veszélyt a patinás épületek homlokzatára, illetve magának a műemlék épületeknek a megőrzésére?
Ez a projekt, ez jó pár évvel ezelőtt indult, és az elképzelés az volt, hogy nem csak Kolozsvár központját, hanem a főtér két oldalát, a Bánffy palota előtti oldalát, illetve azt az oldalt, ahol most dolgoznak, tehát a lábasház előtti oldalát lezárják a járműforgalom alól, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Tehát szívem szerint a főtérről, mint olyan kitiltanám a járműforgalmat, és egy olyan közösségi teret hoznék létre, ahol ugyanúgy, mint régen, amikor az emberek ott korzóztak, tulajdonképpen tudnának egymással találkozni, különböző rendezvényeket lehetne szervezni, nem olyanokat, mint a tavaly, amikor leomlott az egyik épületnek a homlokzata, hanem olyanokat, amelyek tiszteletben tartják a Kolozsvár központját és annak történelmi épületeit. Na most, ilyen értelemben ez egy nem rossz dolog, ami most történik, azonban nagyon-nagyon fontos, hogy olyan minőségi beavatkozások legyenek, amik semmit nem tesznek tönkre. Tehát beszélek itt a különböző régészeti leletekről, amelyekre nyilvánvalóan rá fognak bukkanni ez alatt a felújítás alatt, illetve beszélek arról is, amit sajnos máshol a Kolozsvár utcáinak a felújításakor láttunk, hogy nagyon gyenge minőségű munkát végeztek. Tehát tulajdonképpen ez a kulcs, hogy ennek a beavatkozásnak olyan minőségűnek kell lennie, amely kiemeli az épületeket, nem pedig tönkreteszi a városközpontot.
Azért kérdeztem ezt, mert azon a területen több műemléképület található több száz éves múlttal, és ha jól értettem, illetve a különböző beszámolókból informálódva, valamelyest gátolja jelen pillanatban a munkálatok sorozata a Szent Mihály templomba való bejutást is.
Hát én úgy gondolom, hogy minden tisztességes városvezető leült, vagy ha nem tette meg, akkor futólépésben meg kell tennie, le kell ülnie mindazokkal, legyen az a Szent Mihály plébánia templom, legyenek azok a kávézók, vendéglők, a tulajdonosai, működtetői, akik azon az oldalon vannak, és megteremti számukra a lehetőséget arra, hogy továbbra is működjenek, és a kolozsvári magyar emberek nyugodtan el tudjanak menni a templomba, mert ha nem, akkor ez a tiszteletlenségnek a lehető legnagyobb jele. Tehát máshol is újítanak fel tereket, de megteremtik a lehetőségét annak, akár védett folyósóval, akár a különböző területek elkerítésével, hogy a város nyugodtan élhesse az életét.
Gondolom, hogy azért önök nagy figyelemmel kísérik a munkálatok előmenetelét.
Ez természetesen így van, és nyilván, hogy képviseljük mindazokat, akik esetleg bármilyen bántódásban, vagy az érdekeiknek, és most nem csak feltétlenül a személyi templomról beszélek, hanem mindenkiről, aki a főtérnek abban a részében dolgozik, vagy akár jár iskolába. Tehát ne felejtsük el, hogy ott iskola is van, ott van a Kolozsváron a katolikus egyház feje, és ott van számos olyan épület, amit továbbra is meg kell közelíteni az ott lakóknak, azoknak, akik ott dolgoznak, stb. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy te lezárod a főteret, és senki oda be nem mehet.
És annál inkább is fontos az, hogy mi zajlik a környéken, mert hogy csütörtökön délután a Mátyás szobor körül egy nagyon érdekes ünnepre kerül sor. Kérném szépen, hogy akkor erről is tájékoztassa a tisztelt
hallgatókat. Igen, a Mátyás király születésnapját ünnepli a Kolozs megyei RMDS. Itt rajz és mese pályázatot indítottak tulajdonképpen a gyerekeknek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanúgy, mint az Örökségünk Örei program kapcsán, Nagyon fontos az, hogy a gyerekek megismerjék a történelmünket, szeressék a történelmünket, büszkék legyenek az erdélyi magyar történelemre, annak nagyjaira, és úgy ismerjék meg, hogy közben az önmaguk kreativitását is hozzáteszik ehhez a megismeréshez. Erre tehát kiváló példa a Mátyás király születésnapja, és az is nagyon jó dolog, hogy végre a Koros megyei RMDS kimerészkedett a főtérre, és ott szervezi meg ezt az eseményt, mert azt hiszem, hogy fontos az, hogy a gyerekek is lássák, összekapcsolják, hogy nem egy légből kapott személyiségről beszélnek, hanem igenis Mátyás királynak mutathatják meg mindazt, amit ők kitaláltak. És hát az így sokkal több emberhez eljut, hiszen a járókelők, szülők, nagyszülők, mindenki ott lehet ezen az eseményen. Egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom.
Gátolhatja az ünnepség lezajlását az a munkafolyamat, amely éppen a körzetben zajlik?
Nem hiszem. Tehát természetesen vannak ilyen kis fricskák, hogy akkor zajlik a legnagyobb betontörés, amikor esetleg ott egy rendezvény van. Megszoktuk ezt a Kolozsvári Városházától, hogy akár a koncerteket is akkorra hagyja jóvá, amikor éppen a Szent Mihály templomban misézés zajlik, de livén, hogy erre kértek és kaptak tudomásom szerint engedélyt, én nagyon remélem, hogy eljutottunk már arra az európai szintre, hogy ne feltétlenül egymást akarjuk bosszantani. Ha nem így lesz, akkor majd szólunk nekik, hogy viselkedjenek.
Említést tett az előbb az Örökségünk Őrei programsorozatról, szintén fiatalok bevonásával zajlott ez le, és idén újraindul. Nagyon nagy sikere volt a tavalyi rendezvénysorozatnak. Milyen újdonságokról lehet beszámolni az ideivel kapcsolatosan?
Hát Kolozsváron nagyon nagy lendülettel indult a program, de folytatódik Hunyad megyében is, folytatódik Fehér megyében is, és folytatódik Brassó megyében is. Kolozsváron március 27-én lesz a kolozsvári döntő, amiben ugyanúgy, mint eddig, sőt, bővítettük végül is, mert a tavaly 6 iskola vett részt, az idén 7 iskola lesz, és emellett, ami az újdonság az, hogy azok a csapatok, akik a tavaly nyertek, a 6 iskolának a nyertes csapata, azt mondták, hogy ők nem akarják itt a munkát abbahagyni, hanem azt szeretnék, ha egy kiadványt is megjelentethetnének, és ebben szeretnék bemutatni a munkájukat, illetve a kutatásaik folytatását. Most mi, az RMDS kulturális főosztálya, ennek nem csak nagyon örventünk, hanem azt mondtuk, hogy természetesen ezt támogatjuk, sőt, segítünk a kiadvány megszerkesztésében, nyomtatásában is. Tehát ezen is dolgozunk, és meg fog születni az első alternatív kolozsvári, hát műemlékes könyv, fogalmazunk így, amiben nem csak arról lesz szó, hogy miért értékes egy épület, hanem arról lesz szó, hogy mit látnak benne a gyerekek, miért érdekes a számukra, miért fogadták örökbe, és mik a további céljaik az épülettel kapcsolatban. Tehát egy alternatív történelemkönyv születik meg, és ennek nagyon-nagyon örvendünk. Erdély szerte máshol is, tehát zajlik ez a program, március hónap során lesznek a döntők, és hát ha nem csalódom, 3 nyertes csapat fog az idén Brüsszelbe utazni Winkler Gyula európai parlamenti képviselő meghívására. Egy csapat Kolozsváról, egy csapat Déváról, és egy csapat, aki a legjobb lesz a Brassó, illetve a Fehér megyei versengők közül. Emellett megszervezzük a nyáron Kalota Szent Királyon újra az Örökségünk Őrei táborát, amit az idén Szent László királynak fogunk ajánlani, ha úgy tetszik. Még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a pontos téma, de azt tudjuk, hogy Szent László királya lesz kapcsolatos.
A beszélgetésünk végéhez közeledve, ne vegye rossz néven, de engedjem meg két imárom az ön személyével kapcsolatos kérdést. Tisztelt Hegedűs Csilla, elkeserítette-e önt az a tény, hogy nem sikerült bejutni a törvényhozásba, és nagyon kevesen múlott.
Hát nem esett jól. És azért nem esett jól, mert úgy éreztem, hogy különösen Kolozsváron, de vidéken is nagyon-nagyon sokan megbíznak bennem, megbíznak bennünk, hiszen a Kolozs megyei képviselés listán két új név volt, a Csoma Botondé, a megyei RMDSZ elnöki és az enyém, és nagyon jó érzés volt érezni a támogatását azoknak az embereknek, akikkel az elmúlt időszakban találkoztunk. Emiatt zavar, és amiatt is zavar, mert úgy éreztem, hogy azok a tervek, amelyekkel én indultam volna a parlamentbe, azok azért azok mögött nagyon komoly támogatás volt, de bízom abban, hogy azok a kollégák, akik bejutottak, most függetlenül attól, hogy Kolozs megyéből, vagy pedig más erdélyi megyéből, azok vinni fogják a zászlót, és tulajdonképpen általuk el tudjuk végezni azt a munkát, amit szerettem volna. Ugyanakkor vannak olyanok, akik örvendenek annak, hogy hiányzott az a 174 szavazat, és azt mondják, hogy nem baj, mert legalább itthon vagyok, és itthon tudunk dolgozni, itthon lévén a teljes Erdély. Tehát nem örvendek neki, de ugyanakkor nagyon-nagyon jól esett az a támogatás, amit kaptam, és ez erőt ad, és lelkesedést ad nekem abban, hogy folytassam a munkám. Tehát ezúton is köszönöm mindazoknak, akik elmentek szavazni, és ránk szavaztak.
És akkor van itt egy másik kérdés, ugyebár a kormány többséggel megkötött együttműködés kapcsán felmerült annak a lehetősége is, hogy a kulturális minisztérium keretében egy kisebbségügyi államtitkári posztot hoznak létre. Erről aztán mély csend lett. Mi a helyzet vele? És hát mindenki, ki nem volt mondva az ön neve, de azért engedje meg, hogy én elmondjam, hogy mindenki arra gondolt.
Hát köszönöm nagyon szépen ezt a megelőlegezett bizalmat. Egyelőre csak annyiról volt szó, ami számomra teljesen természetes és jogos kérése a kisebbségeknek, hogy ugyanúgy, mint ahogy az Oktatási Minisztériumban van egy kisebbségi oktatással foglalkozó államtitkár, ugyanúgy a kulturális tárcánál jöjjön létre egy ilyen államtitkárság. Erről ígéret született, azonban azt is elmondta Kelemen Hunor szövetségi elnök, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ez ne egy egyszerű ígéret legyen, vagy egy egyszerű államtitkári poszt, hiszen azzal semmit nem lehet kezdeni, hanem azt kell látnunk, hogy a kulturális minisztérium ezt a dolgot komolyan gondolja, és létrehozza azokat a struktúrákat, amik tulajdonképpen a kisebbségi kultúraban való érdekérvényesítést elősegítik. Szép magyar szóval nem csak egy fikusz lesz egy sarokban az az államtitkár, hanem dolgozni tud, vannak emberek, akikkel együtt tud dolgozni, tehát van hozzá szép magyar szóval pénz, paripa és posztó. Na most ehhez legalábbis egyelőre, tudomásom szerint nem teremtődtek még meg a feltételek. Nyilván, hogy a kormány az elmúlt hetekben, mint jól tudjuk, mással volt elfoglalva. Mondjuk én fontosabbnak tartottam volna az éjszakai BTK módosítás helyett, ha a költségvetéssel foglalkozik, mert hogy az a dolga, hogy elindítsa ennek az országnak a működését, hiszen február vége fele közeledünk, és még mindig nincsenek a dolgok tisztába téve. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb erre a lépésre is sor kerül, és nyilván akkor az összes nemzeti kisebbség, nem csak az erdélyi magyarság el fogja azt dönteni, hogy vagy az összes nemzeti kisebbség képviselői, hiszen nem csak az RMDSZ-ről van szó, el fogja dönteni azt, hogy kit javasol erre a posztra. Én úgy gondolom, hogy hihetetlenül fontos az, különösen a jövő évi centenáriumi ünnepségek fényében, hogy igenis tudatosítsuk minden román állampolgárban azt, hogy mi ugyanolyan államalkotó tényezők vagyunk, mint a többség, és hogy elvárjuk azt, hogy a 2018-ban kezdjünk elbeszélni arról, vagy fogalmazzuk meg törvényként azt, amit 1918-ban megígértek nekünk. Ebben a munkában nagyon fontos szerepe van, nem csak az RMDSZ parlamenti frakcióinak, hanem a kulturális minisztériumban dolgozó, majdan dolgozó kisebbségi kultúráért felelős államtitkárnak is.
Engedje meg, hogy én továbbra is önnek drukkoljak. Tisztelt Hegedűs Csilla, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok,
eredményes tevékenységet. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.